ember, pókember, a bosszúállók, a Hulk, és a fiamnak a kedvence a Groot. Nem tudom, kinek a kedvence a Groot. Sőt, olyan, mikor pici volt, mikor először néztük, kis Grootos, mini Grootos tortát akart kérni, és akkor azt vettük neki. És azon gondolkoztam, hogy rengeteg pénzt bekaszálnak ezek a hollywoodi filmproducerek, ezek a Marvel sorozatokban. Mi ebbe annyira menő? Miért tetszik annyira az embereknek, hogy mindig tele van a mozi? Ráadásul Magyarországon sokan le is nézik, azt mondják, hogy milyen butaság, ez egy nagyon meseszerű történet, mégis az emberek mennek, és felnőttek is mennek Marvel filmekre. Bevallom, én is voltam, remélem nem köveztek meg. És azon gondolkoztam, hogy azért, mert minden ember szíve mélyén ott van egy vágy, egy hős iránt, aki megment minket a halálból, a betegségekből, a rossz dolgoktól, a magánytól és a életnyomorúságától, és a Marvel filmjeiben ott vannak a hősök. És azt akarom hirdetni ma, majd azzal szeretném kezdeni, hogy majd hősről lesz szó a Bibliában. Tudjátok-e, mi a neve ennek a hősnek? Jézus Krisztus. Tudjátok, minden kérdésre Jézus a válasz, ezt már megszokhattátok volna. Jézus a válasz. Jézus az igazi hős, az egyetlen hős a Bibliában, és az a különlegesség, hogy ő valódi, nem mese, hanem igazság. Tehát ma egy olyan hősről lesz szó a szolgálat kapcsán, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus, aki valóban meg tud téged menteni. Amen. Előtte szeretnék egy picit imádkozni, és utána rátérünk a témára. Köszönöm neked, Jézus, hogy te vagy az igazi hős, az egyetlen hős, a valódi hős. Minden más csak utánzat és hamisítvány és kitaláció. Köszönöm neked, Jézus, hogy te viszont feltámadtál a halálból és élsz. Ezzel is bebizonyítottad, hogy neked nem csak szándékod van, hanem erőd is, és hatalmad arra, hogy minket megmentsél, hogy utat mutass nekünk a nehézségekben. Kérlek, Jézus, segíts, hogy ma is szóljon az ige. Bocsáss meg nekem azt, amikor én akarom átvenni a vezetést az életemben. Segíts, kérlek, hogy most azt mondjam, amit te szeretnél ennek a gyülekezetnek. Köszönöm neked az embereket, akik eljöttek, és nem rám, hanem rád kíváncsiak, Istenem. Kérlek, segíts, hogy meg tudjál jelenni, hogy én csak egy postás tudjak lenni, aki átadja az üzenetet, hogy át tudjak tűnni, mint ember, és a te szellemeddel járkál itt a sorok között. Köszönöm a dicséretet, köszönöm az igét. Kérlek, hogy maradj velünk, és áld meg ezt az egész délelőttet a Jézus nevében. Amen. Tehát ennek a hétvégének ugye a célja, a szolgálat, ezt kaptam, megkérdezték, hogy vállalom, mert imádkoztam, mondom, vállalom, segítek, meg én nekem is áldás, amikor szolgálatok. És akkor mondták ilyeneket, hogy szolgálat, odaszánás, Krisztus követése, meg egy motto, ami motto elhangzott már, hogy szeretetet kívánok, nem áldozatot. Mondom, az hogy rakódik ez össze? Imádkoztam, és teljesen összerakódott, hogy tegnap beszéltünk a Krisztus követéséről, az odaszánásról, ma pedig a szolgálatról lesz szó főleg. És az jutott eszembe, vagyis úgy rakodott fejembe össze, és bízom benne, hogy más fejébe is, hogy könnyen lehet rutinból szolgálni Isten. Nem tudom, valakinek ez ismerős, hogy rutinos szolgálatok. Én is már tudok úgy prédikálni, nem tudom mióta, nem hencégésnek mondom, nem tudom mióta csinálom ezt, hogy fogom, összedobok valamit, és akkor mondom az embereknek, tudom, hogy mit kell csinálni, hogy nevessenek, tudom, mit kell csinálni a lányok, hogy sírjanak, és egy rutinból lehet az egészet csinálni, és néha csinálom, és sajnos be kell vallanom, mert ember vagyok. De az a célom, és mindig azt kérem Istent, hogy ne rutinból csináljam ezt, és ne azért, mert kötelességem, nem azért, mert ezért fizetem, hanem egyetlen egy célom legyen a szolgálatban, és az egyetlen jó cél, az egyetlen jó motiváció, micsoda? Az, hogy szeretjük az Urat, mert ő előbb szeretett minket, és ha szeretjük Jézust, akkor szeretetből szeretnénk őt szolgálni. Amen? Nos, tegnap szó volt arról, hogy elhívás, és azt szeretném mondani a gyülekezetnek, így a szívemből, amikor dicsértük Istent, hogy Isten nagyon szereti az EGRI körzetet. Ez az első pont. És az jött elé még, hogy Istennek terve van veletek. Biztos, hogy tudjátok a szívetekben, de Istennek terve van EGER-re, EGER szóláttal és az egész környékkel. Nagyon kevés gyülekezet van, úgy gondolom, amilyen tényleg ütős gyülekezet, és Isten szeretné rajtatok keresztül elérni az embereket. És ebben a terben Isten szolgálatokat fog, bár rátok bízott szolgálatokat, de szeretne minden hívőre szolgálatot bízni. Azzal szeretném kezdeni, hogy minden hívő ember arra van elhívva, hogy megtért, utána el van hívva egy szolgálatra. Te is el vagy hívva egy szolgálatra. Lehet, hogy még fiatal vagy, lehet, hogy egy kicsit még kell érni, de egy szolgálatra hívott el téged Isten. Szeretnék most egy kicsit kritizálni a baptistákat, mert én is baptista vagyok. Van egy baptista tévgyakorlat. amit én észrevettem itt az egyházunkban, lehet, hogy máshol is van, ez a lelkipásztor központúság. Ugye a lelkipásztor az, aki szolgál, a többiek, a tagok meg hallgatják, meg ide jönnek a gyülekezetbe, és a lelkipásztor szolgálja, mert azért fizetjük, hogy szolgáljon. Bocsánat, hogyha kicsit kemény vagyok. De néha ez a gyülekezet biztos nem olyan, de én már láttam olyan gyülekezet, ahol ez volt. És a lelkipásztornak kell mindent csinálni. A lelkipásztornak a fején van a felelősség. Figyelj, ha nincsenek megtérők, ki a hibás? A lelkipásztor. Hogyha elmaradoznak a tagok a gyülekezetből, ki a hibás? A lelkipásztor. Ha veszekszenek a tagok, ki a hibás? A lelkipásztor. És a Jakab szavaival szeretnélek titeket inteni, biztatni, hogy testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Ugyanis azt az igét szeretném hozni a szolgálattal kapcsolatban legelőször, az Efézus 4.11-ben azt írja a Biblia, hogy ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Tehát mi pásztorok, az a feladatunk, hogy felkészítsük a szenteket a szolgálat végzésére. Tehát ki szolgál az Új Szövetségben? Kik szolgálnak? Mindenki, a szentek. Kik a szentek? Majd ott, akik a mennyben vannak a katolikus egyházban?
A hívő
közösség. Tehát te, hogyha megtértél, újjászülettél, te szent vagy, és nekünk pásztoroknak az a feladatunk, hogy titeket, hogy a gyülekezetet fölkészítsük a szolgálat végzésére, hogy mindenki szolgáló legyen, és a szolgálatba beálljon. Most egy pár szóba az, hogy mi a szolgálat. Mi a szolgálat? A szolgálatnak van egy bővebb és egy szűkebb értelme. Bővebb értelemben minden szolgálat, amit Krisztusért teszel, az egész életedben csak, hogy világítasz. Jó volt ezek a világítás igék. Azt mondja a Biblia, hogy úgy látszanak, hogy világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a világot jó cselekedeteiteket. Azt mondja a Biblia Máté 10-ben, aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek a kicsinyek közül, mert tanítvány, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszíteni utalmát. Bármilyen szolgál, bármi szolgálatnak minősül, amit Krisztusért teszel az életben. Gyakorlatban hogy lehet például Isten szolgálni? Elmész az iskolába, kicsúfolnak egy embert, egy fiatal, egy gyereket, vagy egy fiatalt, és te is, téged is be akarnak vonni, csúfolt te is őt, pécézd ki. Te odamész, és megvéded azt az embert. Ez is szolgálat. Vagy mész a boltba, tolod a kosarat, és véletlenül neki mész valakinek. Én már volt így. És az az ember felrobban, és elkezdi az idegességét. És azt mondom, hogy bocsánat, elnézést, nem akartam, és nyugodt vagy, és szeretettel mosolyogsz, és a másik le van fegyverezve, mert nem érti, mert azt hiszi, hogy most veszekedés lesz. Ez is szolgálat. Vagy hallottam egyszer egy olyan történetet, hogy repülőgépen ültek emberek, hívők, nem hívők, egyszer csak az egyik motor megállt, az egyik, bocsánat, nem motor, hajtómű leállt, aztán a másik is, és elkezdtek zuhanni. Nagy csendet. Tudjátok, ha valaki már ült repülő, mindenki bla bla bla, és amikor valami turbulencia van, akkor egyszer csak csend lesz. Én is ezt tapasztaltam. Nagy csend, mindenki pánik, fehér arcok, senkinek nem volt szava. És akkor azt mondja a hívő ember, egy hívő házaspár volt, hogy figyelj, már nekünk sincs szavunk. És mondták, hogy elkezdték hirdetni az evangéliumot, azt mondták, Isten szeret titeket, térjetek meg. Emellett pedig imádkozunk Istenhez, hogy tegyen valamit. Elkezdtek ott helyben a repülőgépen imádkozni. Ahogy befejezték az imát, beindult az egyik hajtómű, másik hajtómű. Nem haltak meg. Ez is szolgálat. Szolgálat az, hogyha éled az életedet Krisztussal, és természetes módon megéled a hívő életedet. Ez egy szolgálat, szolgáló életről van szó. Igen ám, de van egy konkrétabb, egy speciálisabb jelentése is a szolgálatnak, és ezt is szeretném a lelketekre kötni, mert Krisztus azért szeretné ezt a gyülekezetet felvértezni szolgálatokkal, mert azt mondtuk, hogy a szolgálat célja a Krisztus testének az építése, a gyülekezet építése, külső tagokkal és meg belülről is, hogy építjenek a tagok. Azokkal az ajándékokkal, amit te kaptál. Minden hívő ember kapott ajándékot? Minden hívő ember kapott valamilyen kegyelmi ajándékot, lehet, hogy többet is. Ezekkel az ajándékokkal azért adta neked Isten, hogy építsed a Krisztusnak a testét. Itt a jelszó az, hogy Krisztus testének építése. És most hagyd mondjam el, nincs olyan szolgálat a Bibliában, hogy székmelegítés szolgálata. Nem létezik. Olyan szolgálat sincs, hogy ige hallgatás szolgálata. Ige szólás van, de ige hallgatás szolgálata. Ez nem szolgálat. Nincsen ajándék, kegyelmi ajándék a Bibliában, kritizálás kegyelmi ajándéka. Meg olyan sincs, hogy keserűség kegyelmi ajándéka. Tehát arról beszélünk, hogy amikor valaki szolgál, tesz valamit a gyülekezetben vagy kívül, Krisztus testének az építésére. És azt szeretném bátorításnak mondani nektek így az elején, hogy Isten titeket szeretne felhasználni arra, hogy ez a gyülekezet épüljön, szépüljön, tagokkal növekedjen, és mindenkinek megvan a testben a saját feladata, ezt már ismerjük, oké? Okay? És most pedig a nagyobb részt azzal szeretném tölteni, hogy tegnap arról volt szó, hogy Krisztus a mi példaképünk, most a hősről szeretnék beszélni, Krisztus a mi példaképünk az Isten követésében, Krisztus a mi példaképünk az odaszánásban, és most azt szeretném megnézni, hogy Krisztus a mi példaképünk a szolgálatban. Ha már eldöntötted, hogy milyen szolgálatot adott neked Isten, ha már tudod, és már szolgálsz, szeretnék egy igén keresztül megvilágosítani, hogy milyen az a krisztusi lelkület, hogyan szolgáljunk Istennek. És ez pedig a fő ige az Ézsaiás 42-ben van megírva. Ézsaiás 42-3. Következő mondja az ige. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékozom meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálad nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, igazán hirdeti a törvényt. Néhány pontot szeretnék erről szolgálni, hogy mit ír itt az ige. Hogyan szolgáljunk Istennek? Először is egy szolgáról van szó. Tudjuk, hogy ki ez a szolga az Ézsaiásban. Kiről beszél Ézsaiás? Mi a helyes válasz? Jézus Krisztus. Honnan tudjuk? Hát egyrészt az ösztönből is, a szívünkből. Másrészt a Máté 12-18-20 azonosítja őt. Tehát világosan, hogy erről beszél Ézsaiás. Na most hogy lehet az? Hát Jézus Krisztus Isten fia. Maga Isten. Hogy lehet szolgának nevezni Istent? Hiszen ő az atyával egyenértékű. Hogy lehet szolga meg az, aki Istennel egyenlő? Megmondjam, hogy lehet. Hogy önként, saját akaratából alávetette magának magát az atya akaratának. Ez olyan dolog, mintha lenne egy barátom, ketten megyünk valahova, tudjátok, hogy a két rendőr van valahol, akkor már kell egy előjáró, kell egy második, és akkor megy két rendőr, és akkor azt mondják, hogy mi egyenrangok, tisztek vagyunk, mind a ketten mondjuk őrmesterek, és melyikünk legyen az előjáró. Beszélgetnék, és akkor az egyik azt mondja, figyelj csak, legyél te. Ez egy önkéntes, nem azért, mert muszáj, hanem egy önkéntes dolog. Mi nagyon nehezen tudjuk, mi azt szeretnénk, hogy mindenki nekünk szolgáljon, legalábbis én úgy érzem az emberi természet ilyen, és nagyon nehezen tudjuk magunkat sokszor alárendelni másnak az engedelmességre. Ehhez alázat kell. Nekem nagyon nehéz volt engedelmeskedni. Az egész életemben rettenetesen nehéz volt elfogadni másnak a tekintélyt. Még most is nehéz, de Isten nagyon gyúr engem. Hagy mondjam el egy példát, amikor katona voltam. Nem tudom, volt-e valaki katona? Már időskornak kell lenni, hogy valaki katona legyen. Kommunizmusban volt még ilyen katonaság. Bevittek katonaságba, és ott a parancsnak engedelmeskedni kell. Punktum. Ott nem önkéntes volt. És volt egy őrmester, Olá őrmester volt a neve. Szegény nagyon buta volt. Két foga volt. A nagyon nagy hangja volt, nagyon mérges volt mindig. Kirúgták a virágboltból, mert oda nem volt jó, és katonának ment. És mindig parancsokat osztogatott, és én nem voltam hajlandó engedelmeskedni a parancsoknak. Nem fogadtam el a tekintét, nem voltam még hívő, hozzáteszem. Mindig a konyhán kötöttem ki krumplit pucolni, annyira lázadtam. Nehezemre esett, de amikor megtértem Istenhez, akkor beláttam azt, hogy Jézus Krisztus egészen más úr, mint olajörmester. Mert tökéletes, jó és hatalmas Isten, és önként azt mondtam, hogy Uram, én szeretlek téged, és önként szeretnék a szolgálatot lenni. Tehát a szolgálatban az első pont, amit szeretnék hangsúlyozni, mindig önkéntes. Isten nem fog téged kényszeríteni arról, hogy a szolgálja legyél, mert a gyermeke vagy. Nem kíváncsi Isten arról, hogy téged kényszerítsen, és rád rakjon valamit, amit te nem akarsz, hanem önkéntesen szeretetből. Mi a motto? Szeretetet kívánok, nem áldozatot. Annyira szereted Istent, annyira ég a szíved érte, hogy odaadod magadat neki, és azt mondod, hogy szeretnélek téged szolgálni, Istenem. Második dolog a szolgálattal kapcsolatban, azt mondja Jézus, hogy én az én szolgám, azt mondja Isten, akit választotta. A szolgálatot Isten választja, nem te. Azt mondja a Biblia, hogy Isten Krisztust a világteremtés előtt már kiválasztotta arra, hogy szolgálója legyen, és a Jézusnak a szolgálata az volt, hogy lejöjjön a földre, és meghalljon a bűneinket. Ez volt az ő küldetése, ez volt az ő szolgálata. És amikor te megtértél, Istennek van egy célja a te életeddel. Sőt, már a világ, még mielőtt megszülettél volna, azt mondja a Biblia, Isten kiválasztott téged valamilyen szolgálatra. Ezt a szolgálatot nem te választod meg, nem az van, hogy megnézzük, hogy sorban milyen szolgálatok vannak a gyülekezetben, és én nekem ezt tetszik. Persze az nem baj, nehogy félreértse valaki, hogyha ezt tetszik, de mindenképpen Istennek kell rátenni a pecsétet, mert különben nem igazi szolgálat lesz. Elmondok egy példát. Egyszer egy gyülekezetben egy asszony nagyon szeretett énekelni, és látta, hogy a dicséret milyen szép. Olyan volt, mint itt a dicséret, nagyon szépen énekeltek a hívők, és a dicsérő csoport ott nagyobb volt, jelentkezett a dicsérő csoportba. Jó, mondták, kipróbáljuk. Elkezdték énekeltetni, mint a Megasztárba. Hát kiderült, hogy az asszonynak, megmondtam, hogy asszony volt. Nem, hogy nem volt abszolút hallás, vagy abszolút nem volt hallás a szegénynek. És olyan volt, úgy találta meg a hangokat, mint amikor valaki célba lő, és körbe lövöldözi a céltáblákat, hogy valahogy sehogy se sikerült eltalálnia. És szeretette azt, mondták azt, hogy nagyon jó az a lelkesedése, örülünk, hogy Krisztusnak akar szolgálni, de ez nem a te szolgálatod. Nagyon megsértődött ez az hölgy. De aztán megnyugodott, és végül belátta, hogy ez így jó. Tehát Isten szeretne neked egy szolgálatot adni. Nem biztos, hogy az, amit te választasz. Persze az a jó, hogyha szíved rámozdul, és hogyha rámozdul valamire a szíved, akkor mondd el a vezetőknek, mondd el az embereknek, mert lehet, hogy azt mondják, hogy próbáljuk ki. Nem biztos, hogy mindenki látja, hogy te benned mi van. Próbáljuk ki, nézzük meg. Nálam például a fiatalok, amikor megtértek mostanában, akkor jöttek oda hozzám, hogy szeretnének énekelni. Hát mondom, próbáljuk ki. Na hát volt valaki, egy fiatal srác, hát neki abszolút nem volt szegénynek hallása, neki is nagy nehezen sikerült megmondani, hogy nagyon szeretünk, de inkább ő ide a hallgatók közé. Viszont voltak néhány, akinek tényleg jó hallása van, és elkezdtek énekelni, elkezdték Isten dicsérni, és tök jó látni azt, hogy már az ifjúban van egy dicsérő csoport. Elkezdték szolgálni. Próbáljuk ki. És olyan jó hallani, amikor tiszta szívvel dicsérik Istent, van egy gitárosunk, van egy billentyűsünk, most alakul egy dobosunk is, úgyhogy ebből még lehet, hogy lesz valami. Isten akar szolgálatokat, nem csak fiataloknak, idősebbeknek is. Mindenkinek egy szolgálatot, amit neked akar Isten adni. A harmadik dolog, amit szeretnék az igéből kihozni, mit mondott a Biblia? Még egyszer felolvasnám az eredetit. Ez az én szolgám, akit támogatok, akit választottam, akiben gyönyörködik a lelkem. Amikor Jézus Krisztus bemerítkezett, egy hang hallatszott a mennyből, és azt mondta, hogy legyünk interaktívak. Ez az én fiam, akiben
gyönyörködöm.
Az atya gyönyörködött a fiában, és az atya gyönyörködött Jézus Krisztus szolgálatában. És így gyönyörködik az atya a te szolgálatodban, hogyha tiszta szívvel szolgálsz neki. Láttatok-e már anyukát ránézni a kisbapájára? Kis aranyos. Ragyog az arca. Amikor fel kell a kisbaba, odaszalad az anyuka, és átöleli, gyönyörködik benne. Mit tett az a kisbaba? Hát elég sok gondolom el. Sír, szoptatni kell, etetni kell, pelenkázni kell, kidobni a pelenkát, büdösni a pelenka. Minek örül ez az anyuka? Kapott egy plusz feladatot? Annak, hogy az ő gyermeke. És gyönyörködik benne. És amikor a kisbaba egy picit nagyobb lesz, emlékszem rá, amikor Darius, a mi fiunk, volt, hogy 3 éves, és elkezdett, hat éves volt már, bocsánat, és rajzolt nekünk egy rajzot. Ugye ő azt adta születésnapra neki, és születésnapra nekem talán rajzolt egy rajzot. Ott volt apuka, anyuka, meg Darius, meg a kutya, meg a kis teknős, ezek voltak rajta. Azok az ő testvérei voltak akkor. És hát egy kicsit jobb volt a pálcika embernél, de nem sokkal. És akkor ránéztünk, és szerintetek mit mondtam? Azt mondtam, hogy fiam, ez annyira béna, hogy tanuljál meg rajzolni, mit csináljak én ezzel? Ezt falra se fogom kirakni, kirajognak az emberek. Nem! A szívem megtelt hálával, mert ő azzal fejezte ki a szeretetét, hogy rajzolt nekem, és én gyönyörködtem benne, hogy ő mit tett. szeretetet kívánok, azt mondja Isten, nem áldozatot. Nem az érdekli Isten, hogy te kényszerben milyen áldozatot hozol neki, hanem hogy szeretetből a szíveddel mit tudsz neki szolgálni, és amikor szolgálsz Istennek, Isten gyönyörködik benned. Ez nekem óriási dolog. Nem azt nézi, hogy már megint elrontottad, fiam, már megint milyen butaságot csináltál, hanem gyönyörködik abban, mert te szeretetből, szívből hozod mindezt. Amen. Gondoltál már arra egyébként, vagy szoktál-e arra gondolni, hogy Isten gyönyörködik benned? Hogyha az egész világ lenéz téged, vagy azt mondják, hogy nem vagy te senki, mire vagy te jó, Isten nem így gondolkodik, nem gyönyörködik benned, mert a gyermeke vagy. Lehet, hogy 82 éves vagy, akkor is a gyermeke vagy, és gyönyörködik benned. Nem kell kisbabának lenni. És ez egy kicsit a Jézus oldalára pedig azt jelenti a szolgáló lelkület, ami már tegnap egy kicsit szó volt róla, hogy Jézus pedig örült annak, hogy az Atya gyönyörködik benne, és ez azt is jelenti, hogy ha te örülsz annak, hogy Isten gyönyörködik benned, akkor te Istennek az elismerését keresed. Testvérek, Jézus nem érdekelte, hogy mit gondolnak róla az emberek. Érdekelte? Nem érdekelte. Ne, elment a bűnösökhöz, azt mondták, ez egy iszákos ember, bement a kocsmába, bement a bűnösök közé. A farizeusok, a vallásosok rögtön nem szerették. Milyen ember ez, hogy a bűnösök közé ment? Hát ott káromkodnak, csúnyán beszélnek, meg mit tudom, lehet, hogy isznak is még bort. Jézust érdekelte? Nem érdekelte. Azt mondja, itt vannak a bűnösök, megyek, mert ők övék az evangélium. Vagy Jézus, amikor a farizeusok jöttek neki mindenféle hamis dumával, leszitte őket. Viperák fajzatai! Nem azt mondta, hogy kedves farizeusok, szeretnék nektek egy ünnepi beszédet mondani. Első pont. Nem szeretném, hogyha ilyen gondolataitok lennétek, mert nem így volt, hanem fogta magát és telibe mondta. Haragudtak rá a farizeusok? Ha hogy nem, meg is ölték miatta. Nem érdekelte Jézust. Egyedül egy dolog érdekelte, hogy az atyának tetsző életet folytasson. És azt mondja Pál apostol, hogy ha én embereknek akarnék tetszeni, akkor nem volnék Krisztusnak a szolgája. Sok hívő ember ott rontja el, és lehet, hogy benned is van egy ilyen vágy, hogy embereknek akarsz tetszeni, amikor szolgálsz. És ha embereknek akarsz tetszeni, és nem Istennek, akkor a szolgálatod lehet, hogy fals lesz. Gondolok például arra, hogy képzelj, fiatal lány, itt is van biztos, a fiú, tini, és eldönti a szívében, hogy vár a testi kapcsolattal, a szexel, vár házasságig. Ez majd egy megdöbbentő dolog, ez majd egy vérrázító dolog a fiatalok között. Ha az emberek vélemény érdekli, ha az érdekli, hogy mit fognak szólni hozzá a barátom, a társaim, az osztálytársaim, akkor ez nem lesz betöltve, akkor el fog csúszni. De hogyha csak az érdekli ezt a fiatalt, hogy Isten akaratában, Isten gyönyörködjében, hogy az Isten szolgálatában legyen, akkor meg fog maradni. És akkor hidd el, és ez tök jó, és láttam ilyen eseteket, hogy megtartottatta magát a házasságok, és borzasztó boldog házasságban élnek. Semmiről nem maradtak le, sőt, még boldogabbak, mint azok, akik folyton csak össze-vissza mindenkivel lefekszenek. A következő dolog a keresztény szolgálatban az azt mondja, hogy tehát az én szolgám, én választottam, gyönyörködök benne, lelkemmel ajándékoztam meg. Ez az én vesszőparipám. Kedves testvérek, hagyd mondjam szellemmel, emberi erővel nem lehet Istent szolgálni. Vagyis, hogy lehet, csak fölösleges. Emberi erővel nem lehet Krisztus testét építeni. Emberi erővel teljesen fölösleges, nulla, nem fél, hanem nulla szolgálatunk emberi erővel. Emberi erővel még hívő életet se lehet élni. Sok hívő, sok probléma van a gyülekezetekben az, hogy megtér valaki, aztán próbál emberi erővel kotorni Jézus után, aztán mindig elesik. Nem lehet. Csak Isten erejével lehet hívő életet élni, mert a hívő élet nem nehéz, hanem lehetetlen emberi erővel. És ezt a lehetetlen csak Istennek az ereje, csak a Szent Szellem ereje tudja bennünk, csak a Szent Szellem erejével tudunk ellenállni a bűnnek, csak a Szent Szellem erejével tudunk hívő életet élni, engedelmeskedni, és a Szent Szellem erejével tudunk szolgálni. Azt mondja, és a Biblia pedig arra bátorít, sőt, ez viszont tényleg parancs, ez nem kérés, ez parancs. Van a Bibliában egy parancs, nem tudom, tudtátok az Efézusban milyen parancs van, Efézus 5.18-ban. Ne részegeskedjetek, mert a bortól réhaság jár együtt. Jó, mondhatjuk, tudtuk, nem szabad részegnek lenni. A Biblia azt mondja, ne legyél részeg. Nem is vagyunk részegek, akkor mi betöltöttük a parancsot. Igen, de ennek van egy második oldala, hanem teljesedjetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreket énekeljetek az Úrnak. Teljesedjetek be szent lélekkel, vagy ahogy én szeretem mondani, teljesedjetek be szent szellemmel. A Bibliában ez egy parancs, és ez egy folyamatos igeidőben van írva, ami azt jelenti, hogy nem csak egyszer kell megtörténnie, hanem újra és újra be kell teljesedni szent szellemmel. Ha ezt mondom, lehet, hogy valakiben már piros lámpa fölgyullad. Hogy na most mi lesz? Itt fogunk most üvölteni, meg sikoltozni, meg mindenféle hanyatdőlések, meg nyelveken szólás. Én nem akarom ezeket most, ez egy más téma, jó? De nem ez lesz, én bízom benne, hogy nem ez lesz a lényeg. Beteljesedni szent szellemmel egészen mást jelent. Nem egészen mást, hanem nem ez a lényege. Beteljesedni szent szellemmel nem azt jelenti, hogy nekem mennyi van a szent szellemből, hanem azt, hogy a szent szellemnek mennyi van belőlem. Mennyit birtokolok én belőle, mert ő Isten, hanem az a lényeg, hogy ő mennyit birtokol belőlem. Ez a szent szellemmel való beteljesedés. Ha nincs bennünk szent szellem, vagyis hogy nincs betöltekezve, akkor olyanok vagyunk, mint egy autó benzin nélkül. Én elmondom nektek, hogy én egyik kedvenc autóm az Audi. Most már kicsit változik, de Audi. Rámentem az Audi weboldalára, és dizájnoltam, csináltam magamnak egy Audi tervet. Mindent ráraktam, egy fullosra ráraktam, mindenféle eszköz. Nagyon klassz eszközök, ilyen, mert technikák vannak benne, automata vezetés, stb. És piros színű volt, gyönyörű, azt hiszem A8-asat választottam, a legnagyobbat, bőrülés, minden, luxus kategória. És végén megnéztem az árát, hát olyan 30-40 millió körül sikerült megcsinálnom az Audit. És azt mondom, hát ilyen, ennyi pénzem most éppen nincsen. Testvérek, hogyha Isten megáldana ezzel az Audival, és imádkozik, és ott lenne az automat, és azt mondaná, Zsolt, itt egy Audi, higgyétek el, nagyon boldog lennék. Nem lennék boldog, de sokkal boldogabb vagyok, hogyha egy ember megtér, de ennek örülnék. De hogyha megáldana ezzel az Audival 30-40 millió forintos Audi, és nem teszek bele benzint, ott áll az a házam előtt, semmit nem ér. A boltba gyalog megyek, a postára gyalog megyek, villamosra megyek a belvárosba, de van egy Audim, tök jó, semmit nem ér. Ilyen a hívő embernek az élete a Szent Szellem nélkül. Hiába van akár mekkora nagy ajándékod, akármilyen klassz szolgálatod, akármilyen jól tudsz beszélni, vagy zenélni, vagy énekelni, ha nincs a Szent Szellemnek az eleje, semmit nem ér. És egy képet szeretnék a Szent Szellemmel mondani, mert nekem nagyon tetszik. Ezékiel templom, az Ezékiel 47-ben. Ismeritek-e? Nem fogom felolvasni, mert nagyon hosszú lenne, nem akarok sokat beszélni. Az Ezékiel 47-ben van egy templom, és ez nekem a Szent Szellemmel kapcsolatban egy nagyon nagy kijelentés volt, mikor ezt hallottam. Ez a templom úgy néz ki, hogy az oltárból fakad egy kis forrás. Emlékeztek rá? És megy a forrás templomba kelet felé, a küszöbe alól. És megy ez az emberke, Ezékiel a látomásban, és elkezdi megmérni a vizet. Azt mondja, megy egy nem tudom mennyit, hány könyököt, bemegy bokáig ér a víz. Megy még többet, térdig ér a víz. Megy még többet, derékig ér a víz. Tehát még, és fejegyem, aztán bemegy, és már olyan magas a víz, hogy már nem ér le a lába, úszni lehet benne. A Szent Szellemmel való betöltekezés valahogy ilyesminek tapasztalom, ilyesminek érzem. Lehet, hogy te átadtad magadat Istennek, mert odaszállásról is beszéltünk, és a Szent Szellemmel való betöltekezés attól függ, mennyire adod magad Istennek. Bokáig, ami azt jelenti, hogy darabig Isten betöltötte a szívedet, az életedet, de bokáig azt jelenti, hogy még te vagy a te kezedben van a kontroll. Te vagy a vezető, te vagy a sofőr, te irányítod a saját életedet. Lehet, hogy már derékig, vagy nyakig vagy a vízben, a Szent Szellemet kérted, hogy töltse be az életedet, és sok területet átadtál, de még mindig te mész, még sodra folyó, próbál sodorni Isten, de még tudsz ellenállni, még tudsz menni. De amikor teljesen odaadod magadat Istennek, betöltekezel Szent Szellemmel, az olyan, mintha bemész a folyóba, amikor már nem ér le a lábad, és az azt jelenti, hogy a folyó fog sodorni oda, ahova ő akar. Kész vagy erre, hogy annyira kinyissed a szívedet Istennek, hogy ő, a Szent Szellem sodorjon oda, hova akar. Mindegy, hogy hova visz. Teljesen átadod magadat, és úgy betöltekezel. És megmondom őszintén, ez egy hatalmas élmény, amikor Isten használ téged. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz bennem, annak szívéből élő víz folyamai fognak áramolni. Beszélsz a kollégáiddal, és nem azt tapasztalod, hogy nem érdekli őket, hanem honnan van benned ez az erő? Honnan van benned ez az öröm? Emberek fognak megtérni körülötted, a gyülekezet épülni, szépülni fog, és a szolgálatod sokkal erőteljesebb lesz. Kérjed a Szent Szellemnek az erét. Ne elégedjél meg emberi erővel. Nem elég. A keresztény szolgálatban Isten erejéhez, ha szükségünk van, a Szent Szellem elejére. Kinek adatott a Szent Szellem? Lelkipásztoroknak? Mindenkinek. Mennyibe kerül? Neked semmibe. Mert valaki kifizette az árat. Jézus Krisztus a kereszten. Van egy ingyen ajándék, aki be tud téged tölteni teljesen. És Isten szeretné, hogy be is töltsön téged. Semmi más dolog nincs, mint kinyitni a szívünket, és elfogadni, és kérni, és átadni magunkat ennek a folyónak, a Szent Szellemnek, hogy gyere, jöjj, mosd át az életemet, mosd át a szívemet, és szeretnének téged követni. Persze, hogy meg lehet szomorítani a bűnökkel, vagy engedetlenséggel, de utána újra be lehet töltekezni. Moody azt mondta, hogy olyan lyukas edények vagyunk, testvérek, hogy betöltekezünk Szent Szellem, aztán kifolyik belőle, nem tudom, tapasztaltátok el. Tehát, hogy lelkesedéssel meg tudod az egész világot evangelizálni, aztán csinálok valami butaságot, bűnt, hopp, elment az erő. Na akkor vége az életnek? Nem. Letérdünk, imádkozunk, Istenem, köszönöm neked, és újra-újra ezt megtesszük. Következő pont, még kettő pont van a szolgálattal kapcsolatban. Azt mondja, ez is nagyon fontos, ez ítélt meg a legjobban, ami most következik. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Jézus Krisztus soha nem hívta föl magára a figyelmet. Az igazi szolgálat nem az, hogy én fölhívom magamra a figyelmet, nem az, hogy magamra mutatok, hanem hogy Krisztusra mutatok. A farizeusok persze egész mások voltak. Milyen a farizeusi mentalitás? Emlékeztek, a farizeusok hogy adakoztak? Kürtöltek maguk előtt, hogy jövök, jövök! És úgy tudom elképzelni, hogy fogta a pénztárcáját, így elővette, így, megszámolta, mindenki lássa, vagy bocsánat, lehet, hogy akkor inkább ilyen ezüst meg aranypénzek voltak, vagy fémpénzek, fogta, csörgette, hogy mindenki lássa, jó, megcsörgette, hogy mindenki hallja, és ilyen teátrális mozdulattal beletette a persejbe. Mindenki tudta, hogy ez a farizeus mennyit adott, sokat adott, és borzasztó boldog volt a farizeus, hogy ő milyen nagy ember, mert Istennek szolgál. Azt mondja Jézus, hogy figyelj csak, te már megkaptad a földön a jutalmadat, a mennyben nincs semmi jutalom ebből. Vagy ha valaki bőjtöl, milyen az, amikor magára, azt mondja Jézus, magára veszi a figyelmet. Bőjtöl, és ilyen szomorú arcol, jaj, 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 mész a munkahelyre, gyötrött arcol. Mi bajod van, mi bajod van? Elmondja a nevedet, bőjtölök. És nagyon szenvedek, mert nagyon éhes vagyok, de én az Úrért mindent megteszek. Azt mondják a munkatársaid valószínűleg, hogy hát te nem vagy normális körülbelül, hanem ha bőjtölsz, és figyeljétek meg, amikor bőjtöltök Krisztus szerint, megmosod a hajadat, megborotválkozz, ez csak azért, hogy ne legyél olyan csúnya, gondolom, és lányoknak nem szól, és utána öröm van a szívedben, és én többször megtapasztaltam, hogy Isten szerint bőjtöltem, figyelj csak, lehet, hogy éhes voltam, de sokszor nem is voltam éhes egész nap. Egész nap nem voltam, kicsit jött az éhség, átadtam a testemet Istennek, és elment az éhség. És nem a szomorú arcom volt, tehát én magam is örültem, örültem, mert Isten közelebb jött hozzám. Nem magamra hívjam fel a figyelmet. Nagy veszély a szolgálatban az, hogy valaki saját magára hívja fel a figyelmet. Főleg nekünk, prédikátoroknak. És megmondom őszintén, hogy én is sokszor belestem, még most is belesek. Zenészeknek is nagyon nehéz szerintem, Lacit is egyetérthet, akiknek ilyen látványos szolgálata van, mert akik nem, aki mondjuk az a szolgálata, hogy mondjuk bátorít, vagy meglátogatja a betegeket, az nem tud akkorákat így mutatványozni. De aki itt van a porondon, nagyon-nagyon nagy kísértés, hogy magunkat tegyük a porondon, és magunkat ajánljuk. A szolgálat lelkület viszont alázatos. És hagyd mondjam ezt a történetet, amit Jézus Krisztus bemutatott nekünk. A legemlékezetesebb számomra a lábmosásnak az esete. Az igazi szolgáló alázatos. Az volt a szabály, ha jól tudom, persze javítsanak ki a teológus testvérek, hogy abban az időben, amikor valaki bement egy házba, akkor aki a legalacsonyabb rangú, mondjuk egy rabszolga, neki kellett megmosni az összes többinek a lábát. Jézus bement a tanítványaival egy házba, és nem volt rabszolga. És el tudom képzelni a tanítványokat. Péter azt mondja, hát én vagyok az egésznek a vezetője, én biztos nem a legalacsonyabb vagyok, én nem fogom megmosni a lábát senkinek. János apostol, hát én vagyok a legközelebb Jézushoz, én biztos nem a legalacsonyabb vagyok, ez nem az én feladatom. Júdás, hát én vagyok a pénztáros, a gyülekezet legfontosabb embere, én sem fogom megmosni senkinek a lábát. És mindenkinek volt valami kifogás, és Jézus ismerte a szíveiket, és azt mondja, na figyeljetek, fiú, tanítok nektek egy leckét. Aki legnagyobb közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. És letérdelt Jézus, vagy lehajolt, levette a felső ruháját, és elkezdte egyenként mosni a tanítványok alá. Úgy megdöbbentek, Péter látjuk, hogy még mit csinált, most azt nem részletezem, úgy megdöbbentek, örökre megjegyezték, hogy Jézus Krisztus, aki a legnagyobb, aki az uraknak ura, a királyok király, az Isten, aki teremtette a világot, lehajolt azért, hogy mások meg megmossák a lábait. A keresztény szolgálat az ilyen, hogy másnak megmosni a lábát. Nem biztos, hogy szó szerint, inkább nem szó szerint, hanem lélekben, vagy fizikailag, vagy gyakorlatban megalázni magadat, nem a saját érdekeidet nézed, hanem a másokét is. Szolgálni azt jelenti, hogy nem magamért élek, hanem másokért, és lehajolok a másikhoz. És azt szeretném, hogy ő neki jó legyen, nem magamnak. Egyébként ez a titka jó házasságnak is, hogyha vannak itt házasok. Ezt tanultam meg a házasságban is, meg sok prédikációt hallottam, hogy a legtöbb házasság úgy megy tönkre, hogy mind a kettő azt akar, hogy a másik szolgálja ki őt. A férfi azt mondja, hogy ez a te feladatod, asszony, szolgálják ki engem. Az asszony meg azt mondja, ez meg a te feladatod, a férfinak, töltsd be a feladatodat, engem kell, hogy kiszolgáljatok, engem. És amikor megváltozik ez, és mind a kettő a házasságban azt mondja, hogy én szolgálni akarom a másikat, egyszer csak megjavul a házasság, és mindenki boldog, és mindenki örül, mert szeretem a másikat, én szeretem, imádom, bocsánat, nem úgy, mint Isten, de nagyon szeretem a feleségemet, és mindent elkövetek, hogy szolgáljam őt, és úgy olyan jól látni, hogy ő is ezt megteszi, így működik jól egy házasság. Szeretjük Istent, nem fogjuk magunkat fölemelni. Volt egy parasztember egyszer, és megkérdezték tőle, hogy bácsikám, mondja már meg nekem, hívő ember volt. Hogyan növekszik a hívő ember? Gondolkozik, azt mondja. Hát fiam, mint a tehén farka. Nézd a másik. Mit ért ez alatt, bácsikám? Hát lefelé. És ezt szeretném nektek mondani, hogy a hívő ember lefelé növekszik. Saját bizonyságot is szeretnék, hogy amikor Amerikában megkaptam a doktorimat, én azt gondoltam, hogy bocsássatok meg, nagyon-nagyon fontos ember vagyok, azt gondoltam. Doktor Sebi a Farkas Zsolt, a világ közepe, büszke lehet rám Isten. Mi lenne Istennel, ha én nem léteznék? Mi lenne a világgal? Mi lenne a misszió? Mi lenne a teológiával? Elkezdtem szolgálni, nem mondom, hogy rossz volt, biztos, hogy fölkészültem. Azt mondtam persze a szavaimmal, hogy Isteni a dicsőség, amikor hazamentem, az volt, hogy jó, ügyes vagy, jó. Nem mindig, azért ne értsetek félre, most karikaturozom magamat. Volt bennem egy ilyen. És tavaly decemberben, körülbelül egy éve Isten megmutatta, hogy mit is érek én valójában. Tavaly ősszel iszonyatos beteg lettem. Kórházba jártam, kerestik az okot, és veszélybe volt a munkám és a szolgálatom. Nem volt semmi erőm, elgyengültem. Különböző tünetek jöttek ki rajtam, és nem találtak semmi okot. Azt mondja a Biblia, hogy az ember teste olyan, mint a fű, elhull, mint a növény, mint a, elszállad, mint a növény. És rájöttem arra, hogy én a nagy Sebbian Farkas Zsolt, most idézőjelben mondom, semmit nem érek, hogyha Isten leveszi rólam a kezét. Nem tudok szolgálni, nem tudok menni, nem tudok élni, dolgozni se. Sőt, az volt bennem, mi lesz velem? Hogy fogom eltartani a családomat? Nagyon összetörtem. És Isten olyan jó volt, végig velem volt, és megmutatta azt, hogy Isten főleg az összetört szíveket szereti. Isten főleg az összetört embereken keresztül tud igazán munkálkodni. És felépített Isten, és megerősített, de most már egészen máshogy gondolkozok. Mi jön a kísértés még mindig, de tudom, hogyha Isten nincs velem, akkor én nem állok itt, akkor lehet, hogy el sem tudok menni dolgozni, fel sem tudok kelni reggel, hogyha Isten nincs velem. Mert ő az, aki tartja az én életemet. Hála Istennek, hogy ő megerősített, meggyógyított, megsegített, de ez minden az ő dicsőség, és most szívből mondom, hogy Istennek a dicsőség, és én azt szeretném, és az a vágyam. Testvérek, én nekem már B oldalon forog a lemez, ha tudja valaki, mi az a lemez, és mi az a B oldal, akkor örülök, ha nem, akkor azt mondom, hogy már életem második felén vagyok. És azon gondolkoztam, hogy nem tudom, meddig élek. Édesapám 46 éves volt, mikor meghalt, a nagyapám 49. Egyik se értem meg az 50-et. Én szeretném megélni az 50-et, bízok benne, meg fogom. De nem tudhatjuk. Csak nem tudom, mennyi idő van hátra. És az jutott eszem, hogy engem már nem érdekel az, hogy ebben a világban. A világ ugyanolyan. A fiataloknak mondom. Azt hiszitek, hogy a világ olyan különleges, mindig újat tud mutatni. Nincs új a nap alatt. Mindig ugyanazok a problémák, ugyanazok a dolgok, kicsit újabb köntösbe. Egyetlen dolog érdekel engem azóta, hogy Krisztus dicsőségét, hogy Krisztusnak szolgálják, és őt fölemeljem, az ő nagyságát és dicsőséget mindenki előtt. Ennek van értelme ebbe a világban. És ez az a szolgálat, meg vagyok győződve, amit Isten szeret, amit Isten keres. Hogyha te Isten szolgálod, akkor az vagy, aki szeretné Krisztust magasra emelni. Őt bemutatni az embereknek, nem saját magadat. Azt mondja Pál apostol, nem magunkat ajánljuk, hanem Krisztusat. Nem akartam tudni másról, csak Krisztusról, mint megfeszítettről. Ez a keresztény szolgálat. És a legutolsó pont ebben a részben, ami nagyon-nagyon megint megérintett, hogy milyen a keresztény szolgálat, az a megrepett nádat, nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. A keresztő, az igazi szolgáló lelkre gyengéd és együttérző. Együttérzés nélkül nincs keresztény szolgálat. Bármilyen szolgálat van, együttérző lelkület kell, hogy legyen. Nagyon érdekes az a két kép, megrepett nád, sőt az eredeti görögbe talán még jobb a Károli hozza, megroppant nád, ami már majdnem eltör, nem csak meg van repedve, hanem félig el van törve. És a pislogó gyertyabél, az megint jobb a Károliba számomra. Pislogó gyertyabél, füstölgő mécses ugyanaz, hogy van egy gyertya, és már csak pislog. Vagy a petróleum lámpa, nagyapám még nem vagy volt, hogy kifogyott a petró, akkor elkezded már csak pislogni. Ekkora lángot így kicsi, és tudtuk, hogy már mindjárt ki fog fogyni. Vagy a gyertya, amikor füstölünk már. És van bennünk emberekben egy olyan tulajdonság, nem tudom, van egy olyan közöttünk, hogy ránézel a függönyre, és gyűrött, nincs jól, akkor beszélgetünk, és mindig arra nézel, mert egy ellenállhatatlan kényszert érzel, hogy be kell állítani ezt a függönyt, hogy valamit csinálni kell vele, mert nem bírom ki, hogy össze van gyűrve. Vagy föl lenne hajtva ez a szőnyeg, és én beszélnék, próbálom a legszívemet kijönteni, és azra gondolom, hogy miért nem csináljuk már meg azt a szőnyeget, bocsánat. Nos, ilyen az ember, hogy amikor lát egy megtört, összetört nádat félig, akkor legtöbb ember megfogja és letöri. Ha már félig el van tőle, segítünk neki. Vagy ha már pislog már csak az a mécses, mit bénázik az? Gyorsan elfojtjuk. Oltsuk el, mert már nincs benne semmi. És ilyen a világ. A világ körülöttünk ilyen, hogy a gyengéket el kell tiporni. Ez a világnak a törvénye. Ha gyenge vagy, véged van. Tipord le a másikat, akkor tudsz előrelépni a ranglétrán. Nem lehet ám csak úgy élni. Rá kell lépni a másiknak a fejére. És a gyengék pusztuljanak el. Ez a világ. Ez a világ. És az igazi szolgálás, Krisztus a példaképünk, nem ilyen. Hanem ő a gyengéket erősíti, és a gyengéket megkeresi és fölemeli, és a gyengéket elutasítottakat különösen karjába fogja. Jézus Krisztus a megrepett nádat nem töri el, hanem meggyógyítja. Jézus Krisztus a pislogó mécses nem oltja el, hanem felszítja a tüzet. Ez a keresztény szolgálat lényege. Körülöttünk az emberek, figyeljétek meg itt Egerben is, tele van Eger megtört nádakkal és pislogó mécsesekkel. Itt járnak az utcán, lehet, hogy otthon vannak, lehet, hogy ott a házban vannak, és éppen reggeliznek, tévét néznek, de a szívük össze van törve, az életük meg van törve. Éppen-éppen pislogó mécses, nem tudják, meddig fogják bírni. Még egy napot nem bírnak, olyan sok szenvedés van. És te vagy az, akik is szent szellem erejével és gyengétséggel közel tudsz menni hozzá, és szeretettel meg tudod segíteni. Egy példát hallottam erre, ami nagyon-nagyon megrendített. Volt egyszer egy hívő fiatal ember, aki beleszeretett egy hívő fiatal lányba. Teljesen jó volt a kapcsolatuk, nagyon szép volt, megkérte a kezét, nagyon áldott párocska volt, és mindenki azt mondta, hogy egymásnak teremtett őket az Isten. Láttatok már ilyen párokat? Az Isten is egymásnak teremtett őket. Nagyon összeillettek mindenben, hívők voltak, szerették Jézust, égett a szívük Krisztusért, és az esküvő előtt néhány héttel vagy hónappal kiderült, hogy a lány rákos, ráadásul olyan agresszív rákja volt, hogy azt mondták, hogy lehet, hogy az esküvőt sem éri meg. Megrepett nád. Füstölgő mécses. Egy füstölgő élet volt. És azt mondta a fiának, figyelj csak, én meg fogok halni, visszaadom a gyűrűt, választál mást. A fiú pedig azt mondta, nem. Te vagy egy szerelmem. Előre hozták az esküvőt, és a kórházi ágyon, betegen, az infúzióban volt a lány, megkérte a kezét. Nem sokáig voltak együtt természetesen, néhány hétig voltak együtt, aztán meghalt a lány. és utána a fiú természetesen gyászolt, és utána megházasodott. Szerintetek mit jelentett ez annak a lánynak, a fiúnak a szeretete, és a fiúnak az elkötelezettsége? Ilyen a krisztusi gyengéd lelkület. Nem hagyja el a gyengét, nem törő össze a megrepett nádat, nem oltja ki a pislogó mécsest, nem rombolja szét az embereket, hanem felépíti. Isten szeretne neked egy szolgálatot adni a Krisztus testének az építésére. Amen. Szeretném összefoglalni, hogy milyen az a szolgálat, amit Krisztus adott. Még egyszer az igét. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékozom meg, törvényt hirdet a népeknek, nem kiált, nem lármáz, és nem hallja szavát az utcán. A megrepett nádszálat nem törj össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Igazán hirdeti a törvényt. Tehát a keresztény szolgálat mindig önkéntes. Nem fog Isten kényszeríteni téged, hanem szeretetből fogsz Istennek szolgálni, mert ez az egyetlen értelmes szolgálat, logikus szolgálat, az összes többinek értelme nincsen. A keresztény szolgálatot Isten választja ki, nem te, amit éppen, lehet, hogy összefügg a kettő, örülj neki, hogyha Isten olyan szolgál, és biztos olyan az, amiben örülni fogsz, de lehet, hogy olyan gondolsz, ami nem Istentől van, Istennek kell a pecsétet adni, ő választ ki téged a szolgálatra. Amikor szolgálsz, Krisztus gyönyörködik benned. Gyönyörködik az imádban, gyönyörködik az énekedben. Gyönyörködik abban, hogy meglátogatod a beteg testvéredet, vagy egyszerűen csak beszélgetsz valakivel, és bátorítod, és jót teszel a Krisztus testvérek tagja. Vagy gyönyörködik benned, amikor az iskolába vagy például, és mindenki kinevet, és egyszer csak kiállsz Krisztusért, és megosztod az evangéliumot, mindenki kinevet, de Krisztus gyönyörködik benned. Vagy amikor a munkahelyen segítesz valakinek, és látják a te szeretetedet, Krisztus gyönyörködik benned, amikor vizet adsz a szomjazónak, amikor a koldusnak adsz egy ezrest, volt úgy, hogy jött egy koldus, és Isten indított, adjak neki pénzt, vettem el 100 forintomat, azt mondja, hogy egy ezrest, mondja Isten bennem. Odaadtam neki, gyönyörködik bennem. Nem azért, mert nagy vagyok, nem én vagyok itt a lényeg, hanem Krisztus gyönyörködik bennem, mert szeretetből szolgálom őt. Gyönyörködik benne Krisztus, a Szent Szellemmel ajándékozz meg. Szent Szellem elé nélkül nincs keresztény szolgálat. Keresd a Szent Szellemnek az erejét. Nem kiált, nem rámáz. Nem úgy szolgálunk, hogy nézzetek rám, én vagyok a nagy szolgáló. Mindenki engem kell, hogy hódoljon előttem. Vannak ilyen szolgálók. Nem. Hanem Krisztus az Úr. Jézusra mutatunk. Ő az egyedül. Ezért kezdtem a Marvellel. Egyetlen hős van a Bibliában. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Mindenki más, csak másodlagos. Jézus a hős. Senki más nincs hős. Dávid egy bukott hős. Ábrahám hazudott. Salamon is elbukott. Sok hős van a Bibliában. Az egyedül tökéletes hős. Jézus Krisztus. Őre mutatunk. És végül a keresztény szolgálat gyengéd szeretettel megy, aki a megrepett nádat nem törje el, és a pislogó mécsest nem oltja ki. Szeretnék három kérdést, három befejezésű konklúzióként három dolgot mondani. Az egyik az, hogy Isten szeretné most megvizsgálni a szívedet, hogy valóban szolgálsz-e Istennek? Istennek szolgáló életet élsz-e? Vagy a saját akaratodat keresed. Erről szól ez a hétvége. Krisztus követése, odaszánás, szolgálat. Odaszánás nélkül nincsen szolgálat. Odaszántad-e már valóban az életedet Krisztusnak? Szeretnéd őt igazán szolgálni? Ha igen, és tudod a szolgálatodat, az tök jó, akkor áldja meg az Úr. Ha még nem tudod a szolgálatodat, kérd meg Istent, mutasd meg Istenem, hogyan tudnálak téged szolgálni, vagy hogyan tudnálak tényleg jobban szolgálni. Milyen új szolgálatok lehetségesek a gyülekezetben? Mindig van valami, amit lehet még csinálni, hogy a Krisztus testét építsük. A kettes pont. Lehet, hogy itt vagy, és úgy érzed magad, hogy te vagy a megtört nádszál. Össze van törve az életed. Úgy összetört, hogy azt hitted, hogy vége. Hagyj mondjam az evangéliumot, hogy nincs vége. Sosincs vége. Hívő embernek, amíg Isten azt nem mondja, hogy vége, addig nincs vége. Amíg Isten itt tart a földön, addig Jézus Krisztus azért jött, hogy az összetört szívüket meggyógyítsa és bekötözze. Ha te vagy az összetört nád, gyere most Jézushoz, és engedd meg, hogy rátegye a kezét a te összetört szívedre, és bekötözze a sebeidet, és az olaját rádöntse, és meg fog téged gyógyítani, ha már meg nem gyógyított. És ez a gyógyítás. Én vagyok az élő példa. Egy éve azt hittem, hogy soha többet nem fogok szolgálni Istennek. Feküdtem az ágyon. Egy hónapig ki kellett venni szabadságot. Nem tudtam semmit csinálni. És azt mondta Isten, hogy te vagy az összetört nád, de nem maradsz mindig így, mert meggyógyítalak. helyreállítalak. Vagy lehet, hogy a hited olyan, mint egy pislogó mécses. Régen nagyon nagy hited volt, lángoltál az Úrért, égett az a láng, de most csak úgy pislákol. És szégyeled magad. És most Jézus azt mondja neked, hogy ne szégyeld magad. Mert ő nem fogja eloltani, nem olyan lesz, hogy rád néz, és milyen keresztény vagy te, hogy csak úgy pislákolsz, hanem örül, hogy pislákolsz. Örül, hogy van egy kicsi láng, és csak gyere Jézushoz, mert azt a lángot ő föl akarja szítani, hogy ismét nagy lángon égjen a te életed. Amen. Utolsó pont, ami megdöbbentett, hogy egy olyan gondolat jön belém, hogy lehet, hogy ez nektek banális, de nekem nagyon-nagyon megdöbbentő volt, hogy az a Jézus, aki nem töri el, míg a megreped nádat sem, engedte, hogy az ő testét megtörjék, és összetörjék a kereszten. Engedte, hogy a szegeket belé szúrják. Aki mindenkit szeretett, senkit nem bántott soha, engedte, hogy az ő teremtményei, mi emberek, szétszakítsuk őt szó szerint, testileg, lelkileg, és vállalta helyettünk nem csak a testi szenvedés, hanem az örök kározatot. Ilyen egy hős. Az igazi hős az életét adja a másokért. Jézus Krisztus az igazi hős, és arra kér ma téged, mint hős, mint feltámadt hős, van egy ilyen énekünk is, nem maradt a sírban, hogy kövesd őt. Mert ő a győztes csapatnak, a Marvelben is vannak győztesek, ő mindig a győztes csapatban van, mert ő a győztes csapatnak a kapitánya. És szeretné a győztes csapatban lenni? Semmi más nem kell tenned, mint gyere Jézushoz, kövesd őt és kezd el úgy szolgálni őt és abban, amit ő kiválasztott. És akkor meg fogjátok látni, és bízok benne, meg is fogjátok látni, nem feltételes módon mondom, hogy Eger városa meg fog élénkülni, a gyülekezet fel fog pesdülni még jobban, új szolgálatok lesznek, új megtérők, sorban állnak a bemerítkezők. Nem azért, mert te olyan nagy ember vagy, hanem azért, mert Jézus egy nagy Isten. És ő az, aki munkálkodik rajtunk keresztül. Amen. Adja meg az Úr, hogy így legyen. Amen.